ítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, a vízmozgás helyreállítása. Három év után újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon. A közlekedési miniszter a komlói avatóünnepségen arról beszélt, a vasút a legfenntarthatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért nem bezárni, hanem fejleszteni kell a vonalakat. Vitézi Dávid hozzátette, a jövőben további korábban bezárt vonalakon indul újra a személyforgalom. Legközelebb szeptember elején, 1-én a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon. Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az észak-nyugati határ mentén. Holnap az észak és a Dunántúli középhegységben lehetnek záporok. Többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. Első rész.
Magasságos örökké való. Uriból szakadt ki a kiáltás, amikor a személyhez tartott kékes lila drága kövön át Alexandria kikötőjét meglátta. A kapitánytól kapta kölcsön a lapos körben is lecsiszolt a drága követ, amely ezüst foglalatba volt téve. A kapitány főleg éjszakánként használta, amikor a csillagokat nézegette kitartóan. Uri egyszer hajnaltájban elkérte, a bal szeme elé tette, azzal a szemével látott jobban, és meglepődött, mennyire élesen lát vele. Nevetett a kapitány, mindenkiből ilyesmi szakad ki, amikor először pillantja meg a tenger felől Alexandriát. Mély és sekély merülésű hajók, egysorosok, kétsorosok, háromsorosok tömegével kecsesen vagy nehézkesen himbálózva, a beállásra várva egymáshoz szinte veszélyesen közel. Ladikok, révészek kicsiny hajói, csónakok, tutajfélék, dokkok tömege, mindben hajók, mindről pakolnak, mindre pakolnak. A kikötőben sürgés, tömeg, teherhordó, tevék, szamarak, ökrök, szekerek, taigák, hintók. Magas tágos örökké való. Uri el nem vette a szeme elől a drága követ, amíg a régi kikötőbe észak felől bemanővereztek a révés segítségével, akivel a kapitány ismeretségben állt. Ezért is előzhettek meg számos a kikötőn kívül napok óta veszteglő lehorgonyzott hajót, és úgy érezte, ezért a látványért érdemes volt minden kínos, fárasztó, megalázó kalandot átvészelnie. Ez a város való nekem, mondta a kapitánynak, mielőtt kilépett a partra. A kapitány nevetett, ez a város mindenkinek való. A parton morcas vámosok álltak egy kupacban, a kapitány vidáman integetett egyiküknek, az odalépett hozzájuk. Velem jött, mutatott a kapitány Urira, engedd át. Meg kell fizetnie a vámot, mondta a vámos szigorúan. Na ne, mondta a kapitány, hoztam a feleségednek muszlinsálat. Pillekönnyű, lila és kék nimfák vannak rajta, rátekeri a derekára, neked meg végre feláll a farkad. A vámos körülnézett. Na jó, mondta, tudod, hol találsz délután, de a feleségemnek meg nem mond. Uri megúszta a vámot. Hálásan megköszönte a kapitánynak, és megjegyezte, hogy a görögök Kajszareában sem voltak kedvesebbek. A kapitány nevetett. Nem görög volt ez, hanem zsidó, mint te vagy én. A másik hatóságot Uri nem úszta meg, a határőrséget. Erre a kapitány még az út elején figyelmeztette. Aki 20 napnál tovább akar Alexandriában tartózkodni, annak kérvényt kell benyújtania, és az engedélyért 5 nap múlva vissza kell menni a kikötőbe, addig ideiglenes tartózkodási engedélyt kap. Azt is megmondta a kapitány, hogy nem árt, ha támogatót talál az ember, akit a hatóság tisztel, és kérésére a huzamos tartózkodási engedélyt mégiscsak megadja, mert el lehet ugyan bújni 1-2 hónapig, nagy a város, lakják vagy 1 millióan, de akit az állandó tartózkodási engedély nélkül lefülelnek, azt kitoloncolják, előtte pedig minden értékét elszedik tőle, mintha lopta volna, és néha meg is verik. Találj magadnak pártfogót, tanácsolta a kapitány bölcsen. Megölelte, és ment a dolgára a dokkok felé. Uri hosszú sor végén találta magát. Unottan izzadó katonák sorfala, valamint kérgeskezű rongyos egyiptomiak és görögök között, akik az engedélyért jöttek vissza. S mint a szavaikból kiderült, nem először. Öregek és gyerekek is ácsorogtak a sorban, lögdösődtek, kiabáltak, a gyerekek sivalkodtak, tűzött a nap, nem volt kellemes. Az egyiptomiak is görögül beszéltek, bár néha érthetetlen szavakat mondtak. Arámiul is beszéltek a sorban. Rongyosok voltak és kérgeskezőek, ők is szegény zsidók Palesztinából. Uri nem melegyedett beszédbe velük. Sokáig tartott, amíg a hivatalnok elé ért. Megéhezett, megszomjazott. A hivatalnok izzadt kopasz fejét törölgette a kuckóban, amely elé a kérelmezőnek járulnia kellett. Délelőtt elég volt, jelentette ki a hivatalnok, megyek ebédelni. Ne, kiáltotta Uri, és egy drachmát tett az asztalkára. Na jó, mondta a hivatalnok, elégedetlenül csóválta a fejét, fújtatott, mitől vagytok ma ennyien? Adott a római Gaius Theodorusnak bemondásra egy kis papiruszt, az volt ráírva, hogy ideiglenes tartózkodási engedély 5 napra, a nevet az üresen hagyott rubrikába írta görög betűkkel. 5 nap múlva gyere vissza, mondta barátságosan. És ha akkorra nem készül el? Túl sokan vagytok, mondta a hivatalnok. Nem mi tehetünk róla. Állt Uri a parton. Nagy volt a nyüzsgés. Legalább annyi fajtájú és nációjú ember mászkált, sürgött, sétált a márvány mozaikkal kövezett parton, mint Rómában. És meg nem lehetett mondani, ki görög, ki zsidó, ki makedon, ki egyiptomi, ki másféle közülük. Zsidóképű emberek is mászkáltak szakálltalanul, szőket, csigás hajú görögök is mászkáltak szakállasan, ki gazdagon díszített tunikában, ki csak olyan köznapiban, de fehérben is noha nem látszottak papnak. Néhány igen csinos barna bőrű nő környékezte meg, s hívta kölcse el az ebédjét velük, talán indiaiak. Uri lemondóan rázta a fejét, ezt neki most még nem szabad, de érezte, hogy hamarosan el fogja veszíteni a szüzességét. Alexandria kiváló hely erre a célra, minden célra kiváló hely. Négyzetes hálóból állt a város. Előre meg volt tervezve az egész, és annyira nagyvonalúan, hogy a különböző korokból származó, különböző stílusú épületek óriási kavarodása ezt a ridegen négyzethálós szerkezetet elevenni gazdaggá és otthonossá tette. Kocsmák, vendégházak, állami épületek, lakóházak egymás hegyén hátán. Maga az élet. Csak a város sűrűn átszelő csatornák zavarták, amelyeken bárkák lavíroztak. Büdös volt a víz. Szennyvízbe neveztek a ladikosok. A deltába tartott, ahol csak zsidók laknak. Ott kell az illetékest megkeresnie a zsidó bazilikában, hogy az új holdra vonatkozó számítást átadja neki. Kérdezte még Jeruzsálemben, hogyan fogja megtalálni, megmosolyogták. Azt a 2 oszlopsoros, hatalmas épületet nem lehet eltéveszteni. Kora délután volt, a nap az utcákon mégsem sütött végig. Annyira magas volt az épületek többsége, hogy a járda szinten kellemes árnyék honolt, és a vakító fehérséget csak akkor látta meg, ha felnézett a többnyire márványlapokkal borított épületek felső szintjeire. Megéhezett, és úgy döntött, beül egy kocsmába. Előkelő utazó vagyok, mondta magának, és elmosolyodott volna, ha nem állt volna vigyorra a szája, mint végig azóta, hogy a város sziluettjét a kristályon át a hajóról megpillantotta. Belépett az alacsony bejáraton, amelyet lenge függöny választott el az utcától. Leült egy asztalhoz. Görögül volt felírva meszelt falra, aznap mi minden kapható az árral együtt. Uri átszámolta az egyiptomi drachmát, és úgy találta, a hely igen olcsó. Egy kövér nő került elő hátulról, és kérdezte, mit szeretne enni a vendég. Uri halat kért. A nő sorolni kezdte, hányféle haluk van, Uri félbeszakította. Neki fogalma sincs ezekről a fajtákról, de vajon kapható-e márna? Hogyne? És mennyibe kerül? Hát a márna nem olcsó, a fél rőfnyi 5 drachma, akár párolva, akár olajban sütve, a mindenféle szószokkal együtt. Uri azt hitte, rosszul hall, de a nő megismételte. Ilyen olcsón márnához jutni sehol a világon nem lehet. Márnát rendelt hát Uri. Egy lány korsót tett eléje, vörös bor volt benne, meg vizes korsót és egy szép rézedényt keverőtálnak. Uri tiltakozott, ő nem rendelt bort. Benne van az árban, mondta a lány. Uri óvatosan löttyintett a borból a keverőtálba, aztán biztonság okáért jóval több vizet. Egy merítő kanállal a bögrébe merte, és óvatosan megkóstolta. Isteni íze volt. Csak mértékkel, intette magát Uri, nem rúghatok be, amíg a küldetésemet el nem végeztem. A kövérnő hozta a párolt márnát, Uri megrémült, óriási példány volt. Ez több, mint fél rőf, legalább másfél. Nem baj, mondta a nő, nem kerül többe. Tisztán készült, kérdezte Uri gyanakodva. A nő nevetett. Itt vagyunk a deltában, mondta, itt minden tisztán készül, különben szedhetnénk a sátorfánkat. Uri nekilátott a halnak. Széles lapos kést is adtak hozzá, könnyű volt a húst a gerincről leválasztani. Uri forgatta a falatot a szájában. Ilyen jót Pilátus is ritkán eszik. Szegény Pilátus. Nincs még 3 hete, hogy a Heródes palota elé megkötözve hozták ki. És a legátus személyesen olvasta fel az ítéletét görögül, hogy mindenki értse. Pilátust Rómába küldik, ítéljen a bíróság fölötte. Akit bilincsben hoznak ki a palotájából, sok jóra nem számíthat. Uri lassan élvezkedve evett. A nő a távolból nézte, aztán amikor látta, hogy Uri az első éhét már elverte, odaült hozzá. Ha a uraságot hetente legalább egyszer megtisztel minket, mondta, akkor árengedményt tudunk adni. Nagyszerű, morogta Uri, és a következő falatot megmártotta a szószban, jó sok fokhagyma volt benne. Sokáig tartózkodik uraságod Alexandriában, érdeklődött a nő. Remélem, mondta Uri. Jó város ez, mondta a nő. Itt nem számít ki, kicsoda, minek született. Mi hellének vagyunk, mégis remekül élünk itt a héberek között. Nem számít ki, milyen istent tisztel. Jó város ez, csak fene nagy a konkurencia. Uri a bornak a felét itta meg, és a márna 3-át se bírta már megenni. Rég nem muzsikált ennyire kellemesen a gyomra, érezte, pezseg a vére, noha a feje kissé elnehezült. Uraságod lepihenhet, mondta a nő, van erre való helyiségünk, szép nagy ágy van benne, 2 személyes. Uri habozott, ideje lett volna még, a kedvező szél miatt egy nappal előbb érkezett, de meg akarta nyugtatni a lelkét, hogy a küldetését elvégezte, úgyhogy nem etintett. Attikai drachmával fizetett, a nő egyiptomi drachmában adott vissza. Uri rutinosan utána számolt, de a nő nem csalt. Uri megkérdezte, merre felé találja a dupla oszlopsoros zsidó bazilikát. 4 saroknyira innét. Azt a bazilikát valóban nehéz lett volna eltéveszteni. Óriási vásárcsarnok voltak éppen, és nincsen teteje. Hosszú kettő sorban álltak a három emeletnyi magas oszlopok gyönyörű görög oszlopfőkkel. A két oszlopsor fölött volt tető. Az általuk körbevett hatalmas téglalap alakú tér fölött nem. Bejárata nem volt az építménynek, illetve az oszlopok között elvileg bárhol át lehetett volna járni, de a legtöbb helyen elzárták a közlekedést a boltosok. Mindent lehetett kapni, amit a nagy tenger valamennyi népe termelt és készített. A jeruzsálemi legnagyobb piac ehhez képest falusi kótyavetye szintere. A belső díszes márványlapokkal kikövezett és tisztán tartott téglalap alakú kettős stoa közepén fából ácsolt emelvény állt, rajta drága szőnyegek. Az emelvénytől keletre és nyugatra aranyozott szegélyű kőpacsorok álltak, nagyon sok. Uri megszámlálta, 72 sor, bólintott, annyinak is kell lennie, 72-en fordították le a Héber Bibliát görögre, éppen itt Alexandriában 300 éve. Uri a szélső padokra erősített bronzlapokat nézegette. Minden sorban más-más foglalkozású zsidóknak volt fenntartva a hely. A nyugat felőli első, keletre néző pacsor szélére csak annyi volt írva: Alabarkhosz. Az valami nagyon nagy rang lehet. Bronzlapok? Uri gyanút fogott, közelebb hajolt. Aranyból voltak a bronzlapok, Uri megborzongott. Micsoda gazdagság! Mekkora bizalom, bárki lefeszíthet egy ilyen aranylapot, és ha elviszi, gazdag ember lesz egész életére. Ezek csak úgy itt hagyják, őrizetlenül. Aztán észrevette az északi bejárat előtt álló karosszékeket. Közelebb lépett, elámult, tömör aranyból voltak. Megszámolta őket, 71. Nem merte megmozdítani a keze ügyébe esőt, mert ácsorogtak és mászkáltak a bazilikában az emberek, de nem lepődött volna meg, ha nincs a padlóhoz erősítve. Jeruzsálemben úgy hallotta, ebben a bazilikában is imádkoznak a zsidók, azon a sok száz imaházon kívül, ami Alexandriában szanaszét szorva áll az összes városrészben, mert zsidók nem csak a deltában élnek, hanem a többi négy kerületben is, a hellénekkel elkeveredve. Isten szabad ege alatt Isten tiszteletet tartani, szép ötlet, magasztos ötlet. Alexandriában e szerint ritkán esik az eső. Persze, ha esik, a két oszlopsor teteje alá akkor is be lehet húzódni. Végignézett a belső térségen, úgy becsülte, egy-egy padsorban akár 100 ember is elfér, az 7200, sok szabad hely volt a padsorok mellett, az oszlopok között is sokan elférnek. Itt sok tízezer zsidó tolonghat, ha muszáj, a szegényebbek persze állva. Érzett valami különös késztetést, hogy a szószéktől nyugat felőli első padsorban úgy középtájt leüljön. De nem most, hanem majd Isten tisztelet idején. Ki fogom vívni magamnak ezt a jogot, fogadkozott Uri, és úgy érezte, az a tiszte, hogy meghódítsa Alexandriát. Ücsörögtek egy-egy padsorban elszórva zsidók, kisebb csoportokban, talán üzleteltek, vagy pletykáltak rá érősen, elégedetten, körülöttük asszonyok trécseltek, nem volt az arcuk elkendőzve, és gyerekek rohangáltak és ricsajoztak szabadon. Megérdeklődte, merre találja a csillagász Herakleitoszt. Harmadik kísérletére felvilágosították, a Fárosz szigeten tartózkodnak a zsidó csillagászok, ott az imaházuk, amely egyben csillagvizsgáló is. Hatalmas márványmenóra van a bejárata fölött, menjen Uri vissza a kikötőbe, és aztán ki a szigetre, nem lehet eltéveszteni. Nincs messze, Alexandriában semmi sincs messze, estére odaér. A csillagászok háza a sziget nyugati csúcsán állt. Ideiglenes fából emelt világító torony állt a közelben. A kapitány azt mondta reggel, hogy itt majd új Fárosz épül, a réginél is nagyobb, de egyelőre nincs a városnak elegendő pénze rá. Hogy ennek a városnak nincsen elég pénze, csodálkozott Uri. Nevetett a kapitány attól, hogy egy városban minden harmadik ember dúsgazdag, és minden második megvehetni az egészet, a város még lehet szegény. Az ideiglenes városban még nem égett a tűz, késő délután volt. Tucatnyian ücsörögtek az ötemeletes lapos tetejű, karcsú épület földszintjén, iszogattak, eszegettek, papírusztekercseken ráérősen vonalakat húzogattak, pletykálgattak. Herakleitosz, nem a nagy görög gondolkozó, hanem a zsidó csillagász, idős őszférfi volt, hellén módra szakáltalan és fehér tunikát viselt. Uri előhúzta tunikája alól a bőrhengert, amelybe a jeruzsálemi csillagászok újhold számítása volt beletekerve. Na, mondta Herakleitosz, végre ideért. Uri szabadkozott, őt késve indították, nem tehet róla. Egy nappal előbb mégis ideért. Így szokták azok a marhák, mondta Herakleitosz minden indulat nélkül. Szándékosan indítják késve a futárokat, hogy kiszúrjanak velünk. Mi történik, ha egy holt futár elkésik? Kérdezte Uri. Semmi, mondta Herakleitosz. Kivette a tekercset a tokból, kiteregette, belepillantott, bólintott és visszanyomta a bőrtokba. Mi is tudunk számolni? Soha még újhold a jeruzsálemi marhák miatt nem maradt el. Még zsidók se voltak, még az egyiptomiak se számítgattak semmit, de újhold már volt. Akkor mi értelme futárokat küldözgetni? Hagyomány. És mi fejet hajtunk előtte. Ezzel is kifejezzük hűséges ragaszkodásunkat a templomhoz, amelyet 90%-ban mi tartunk fenn az adományainkból. Herakleitosz intett, egy fiatalember felállt, elvette a bőrtokot és eltűnt vele egy ajtóban. Iktatjuk, mondta Herakleitosz. Van egy mély pince alattunk, 300 évre visszamenőleg minden számítást ott őrzünk, de korábbiak is vannak, a legrégebbiek 900 évesek. A következő pár száz évben lassan ideje volna már bővíteni kissé. Tetszett Urinak Herakleitosz magabiztos szikár humora, de nem olyan volt a helyzet, hogy felnevethetett volna. Herakleitosz visszaült egy padra, ahol mások éppen méregettek valamit egy papiruszon. Uri állt. Most mi lesz? Herakleitosz felnézett. Adjunk igazolást, hogy átvettük? Kérdezte. Nem megyek vissza a Jeruzsálembe, mondta Uri. Azzal engedtek el, hogy nem várnak vissza. Itt akarok maradni. Herakleitosz lenéző, sajnálkozó grimaszt vágott, és elfordult. Csönd volt, Uri állt, aztán egy fiatalabb férfi megkönnyörült Urin. Nem fogadunk be senkit, nem tudtad? Zsúfolt a város, bevándorlókat nem tudunk eltartani. A Palesztinából érkezőket különösen utáljuk. Én római polgár vagyok, mondta Uri. Herakleitosz felnézett, most nézte meg magának Urit először, mint emberi egyedet. Az eredménnyel nem volt elégedett, összeráncolta a homlokát. Hogy hívnak? Kérdezte. Gaius Theodorus. Herakleitosz hitetlenkedve csóválta a fejét. A többi csillagász is felnézett. Csönd volt, aztán Herakleitosz megkérdezte. Csak nem a római Iosses Lucius fia vagy személyesen? Uri megdermett. Ezt meg honnét tudják? De igen. Na és apád miről nevezetes? Uri dühös lett. Arról, hogy én vagyok a fia. Na és a fia miről nevezetes? Hogy ő a Rómából Jeruzsálembe áldozati pénzszállító egyik apostol. Herakleitosz felrikkantott és felugrott. Miért nem ezzel kezdtette, őrült gyerek? Még képesek lettünk volna és kidobunk. Az idős ősz tekintélyes ember Urira ugrott és ölelgetni kezdte. Ő az, kiáltotta diadalmasan, megjött végre Gaius Theodorus Agrippa futára, kísérjétek Filóhoz azonnal. Uri minden ízében reszketett. Álom ez megint, nem értett semmit. Filóhoz? Kérdezte elhaló hangon, a filozófushoz. Hozzá hát, kiáltotta Herakleitosz. Már nagyon vár téged.
A Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Az első részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Kakó Gyula, Gera Csilla, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. Második rész.
Nem kísérték Filóhoz azonnal, mert este lett, és Filó este nem fogad vendégeket, ír. Úgyis kocsmába tart az egész társaság, mondták, menjen velük, úri is, aztán majd reggel Filóhoz kíséri valaki. Az Alfába mentek, mind a 15-en. Egyiküket sem várta haza senki, noha többüknek volt családja, megszokták a feleségek, hogy a férfiak az éjszakákat nem töltik otthon, és többnyire a nappalokat sem. Nem a fizetésük nagy, nem ezért bocsátanak meg nekik a nők, és tekintik a lányos szülők jó partinak őket, hanem mert ők valamennyien elvégezték a gimnáziumot, azaz katonai képzésben részesültek, s emiatt az igazi, csak görögöknek járó alexandriai polgárjogot elnyerték, ami mentesít a zsidókra kirót választási adó alól. Uri nem érdeklődött, mi az, majd elmondják később, ha itt gyökeret ereszthet. Pontosan tudták, melyik vendéglőbe tartanak, de útközben bebetértek egy-egy kocsmába, és lehajtottak egy-két kupicával. Urit Jeruzsálemről kérdezgették, de nem nagyon hagyták, hogy meséljen, mert Róma felől kezdtek érdeklődni, bár Róma sem érdekelte őket igazán. Meg is indokolták. Bezzeg, ha Antonius győz, amire minden esélye megvolt, most Róma volna Alexandria provinciája, és ha lesz valamelyik császárnak csöpp esze, a birodalom székhelyét Alexandriába teszi át, úgyis itt van a pénz, a kereskedelem. És itt nincs szenátus, amely akadékoskodna. Végül nem abba a vendéglőbe tértek be, amelyről szó volt, hanem egy közelibbe. De az is nagyon jó hely volt. Egy széles útról nyílt, amelyen noha immár este volt, úgy özönlött és korzózott a nép, mintha nappal volna. És a kicsi boltok, amelyekben mindenfélét kapni lehetett, nyitva voltak. Nem kellett rendelniük, mert folyamatosan hozták ki a nagy kerekasztalhoz a fogásokat, meg bort is hoztak kéretlenül, amint elfogyott. Herakleitosznak sört hoztak, ő azt szerette. Nem rendelt, ő sem ismerték. Belső zárt kertben ültek. Tujafák álltak körben cserépben, körülöttük fiatalok és öregek, görögök, zsidók, szomáliak, etiópok, hinduk, meg még ki tudja hányféle népség. Talán csak egyiptomi nem volt közöttük, a koptok a maguk vackán heverhettek már. Uri élvezte, hogy szék van a feneke alatt, és nem fél oldalt heverve római módon kell lennie. Vett mindenből ő is, nem kérdezte, tiszta-e, mert a zsidó csillagászok is ették, ők csak tudják. Meglepődött ugyan, mert tengeri herkentyőket is feltálaltak nekik, és a csillagászok buzgón mártogatták-e csodalényeket a garumba, de amikor rákérdezett, Herakleitosz azt mondta, ami a tengerből származik, az tiszta. Uri nem tudta, hogyan keveredtek vissza a Fárosz szigetre, amikor reggel egy emeleti szobácskában felébredt. Kellemesen böfögött, aztán gyorsan árnyékszék után nézett. A földszinti zárt helyiségnek a tengerre nyílott az ablaka. Uri hosszan trónolt, a látvány is lenyűgözte. Micsoda város ez, magasságos örökkévaló, micsoda város! Reggelivel traktálták, jó kis borocskát is kínáltak másnaposság ellen, aztán útjára bocsátották. Az a fiatalember kísérte el Hippolytosz, aki a tekercset előző délután az archívumba vitte. Hippolytosz elmondta, hogy Philo ritkán tartózkodik a városban, ahol az öccse Alexander Alabarkosz palotájában lakik ő is, mert jobban szereti a vidéki csöndet, ott jobban tud az írásra összpontosítani. Szép nagy háza van Philónak. Nincs nagyon messze. 4-5 órányi járás mindössze, de Philó úgy érzi, falun él, és ettől megnyugszik a lelke. Nagy vendégségeket szokott tartani. Előfordul, hogy 100-an is érkeznek hozzá lovon vagy szamáron, de akkora a ház és annyi melléképület tartozik hozzá, hogy kényelmesen elférnek valamennyien az állatokkal együtt. Hippolytosz nevetve mesélte, szinte mind földimádó lelkű azoknak a zsidóknak a leszármazottai közül, akiket valaha sok-sok nemzedékkel ezelőtt rabszolgaként hurcoltak Egyiptomba. A végvárakba gyömöszölték őket, hogy védjék az állam határát, és földet is adtak nekik nagy kegyesen, mert ellátmányt és fizetést azt nem adtak persze, éljenek meg, ahogy tudnak. Ezek a várvédő zsidórabok a környékbeli őslakosok kényszerű leigázói, sanyargatói és kirablói lettek az első gazdag zsidók Egyiptomban, azóta, hogy Mózes, utólag én már biztom beláthatólag tévesen, a kivonulás mellett döntött. Ennél gazdagabb vidék a világon nincs, és sok bajtól megmenekültek volna a zsidók, ha akkor 2000 éve nyugton megülnek a seggükön. Ha így történt volna, a később Nagy Sándorral beözönlő hódító görögök ma a mi rabszolgáink volnának, jelentette ki Hippolytosz ábrándosan. Urit lenyűgözte a fiatal csillagász tömény történet filozófiája, és megkérdezte, jól gondolja-e, hogy e szerint, aki a zsidók közül ideje korán és alkalmas helyen esik rabszolgaságba, az a szerencse kegyeltje. Hippolitosz megerősítette, hogy így van, mert hiszen aki szabad maradt a saját földjén, amit maga túrt, azt a rajta keresztül zúduló hordák előbb-utóbb mindig elemésztették, lett légyen zsidó vagy egyéb kánaánita. Az észak-déli fekvésű széles csatorna mentén gyalogoltak délfelé. Uri szerette volna szemrevételezni az épületeket, a hatalmas stadiont, mindent, amit menet közben kívülről látott, de mély aggodalom gyötörte a lelkét. Megint félreismernek, és ebből nagy baj lesz egyszer. Egyáltalán honnét tudnak ezek rólam? Elhaladtak a hatalmas erődítményszerű, földszintes létére is magas szerepeljon mellett, lehetett, hogy egy stadion a hossza, és majdnem fél stadion a szélessége. Észak felé a tengernek nézett a bejárata, Jón és korintoszi oszlopok között. Az új könyvtár is a templomban van. Az állományát Pergamonból szállítatta ide Antonius, ajándékul Kleopátrának cserébe a Julius Cézár által elégetett kötetek helyett. A városkapunál kiértek a mezőre. Az őrök kis pergamenlapot adtak mind a kettőjüknek, hogy majd nehézség nélkül vissza tudjanak térni a városba. Uri a legalább 8 láb magas városfalat nézte, réginek látszott. Durva kövek alkották, amelyeket a repedésekből kiágazó fák és bokrok inkább egymáshoz kötöttek, mint sem szétrepesztettek. Ha valaki nagyon akar, átmászhat rajta. A városfalat, mondta Hippolytos, még szótér emelte, akinek hála Alexandria város lett. Elmesélte a legendát. Nagy Sándor a tucatnyi kicsi halászfalu mentén ellohólván maga jelölte ki a majdani város területét, s mert más eszköze nem volt, a hadserege teljes ellátmányát potyogtatta le a mezőre. Arról nem szól a fám, amit szóltak ehhez a katonák. De hát ez rendes dolog volt tőle. Le is ölethetett volna a nagy hadvezér embereket, vagy a helybéri lakosok jószágait, azok vérével rajzolván bele az érintetlen tájba a későbbi város falait. Ez a szótér is valami régi király lehet, gondolta Uri, és szégyenkezett, amiért Alexandria történetéről nem tud semmit. Nem baj, ha itt maradhat, bemagolja. Szépen megművelt hatalmas kertek mellett haladtak. Gazdag városi polgárok villáihoz tartoztak. Egyszerre sírköveket látott, nem értette a dolgot. Ez a nyugati nekropolisz, az egyik régi temető. Árnyas, tágas ligetekbe temetkeztek hajdan a gazdagok. A halottaktól aztán megirigyelték a szépséges helyet az élők, és még életükben oda nyomultak. Nagyon drága itt a telek, akár halottnak, akár élőnek szánják, magyarázta elismerőleg Hippolytosz. Van, aki ide születik, itt él, és ide is hal boldogan. Zsidó azonban errefelé nem honos, sem életében, sem holtában. Ti már vártatok engem, kérdezte meg végre Uri nagy elszánással. Hallottunk rólad, erősítette meg Hippolytosz. Tisztelettel. És kitől? Azt nem tudom, de a nevedet már hallottam többször is. Tudtuk, hogy jó ideje Júdeában kóborolsz bizonyos küldetéssel, és apád nevét is hallottam többször. Nagy ember lehet Rómában az apád, ha Agrippa tőle kért kölcsön. Uri hümmögött. Nálunk magától az Alabarkosztól kért kölcsön Agrippa, amikor legutóbb erre járt, mondta Hippolytosz. Úgy tudjuk, az Alabarkosz adott is neki egy szép összeget, mondják 200 000 drachmát, de csak az első részletet, a tizedét. Hippolytosz kúnyosan nevetett, részletekben adta oda, és csak bizonyos időközönként elneverje az egészet egyszerre egyetlen vacsorára. Bölcsember Alexander Alabarkosz, különben nem az övé volna a Nílus teljes vámi jövedelme. Bölcsember lehet a te apád is, Gaius Theodorus. Bizonyos küldetéssel? Mi lehet az én küldetésem, Uramisten? A Mareotis tó partján haladtak, Itt még nagyobb dokkok álltak a vízbe, mélyen, sűrűn, fésűszerűen benyúló mólók mellett, mint a nagy kikötőben, és még többen sürögtek a hajók ki- és berakodásán. Uri megállt, bámult. Hippolytosz megerősítette. A belső kereskedelem nagyobb, mint a külső. Az indiai és perzsa árukat mind itt pakolják át. A papiruszt, a tömjént, a sáfrányt, Egyiptom híres termékeit is idehozzák, és a töredékük jut csak el a csatornán át a nyugati kikötőbe. Fura fákat látott a tóparton Uri, és csodálkozott, hogy az papiruszfa. Hippolytosz nevetett és megnyugtatta, ezekből gyönge minőségű papirusz készül csomagolásra, bálázásra. Azok a kicsit kisebb, göcsörtösebb fák, azok is papiruszfák, de azok kérgét nem írásra hántolják, hanem rágásra. Ha Uri jobban odafigyel, rengeteg állandóan rágcsáló embert lát majd Alexandriában. Azok ennek a fának a hántolt, összezúzott kérgét rágják, kellemesen zsibongó érzést okoz az ember ínyében, és serkenti a férfiasságot. Zsidók is rágják, nem tiltja az írás. Uri állt, nézte a békés falut, a bárkákat, a nyugodt rakodást, a ráérős embereket, a tavon zöldellő és kéklő szigeteket, amelyeken hunyorogva nézte, fehér villák emelkedtek a fák között. Filónak is van az egyik szigeten egy házikója, szőlőt termel, maga szüreteli, maga préseli, maga erjeszti, mondta Hippolytosz. Ha megunja az alkotói magányt, odahúzódik vissza, ott vendégeket nem fogad, csak a bizalmas szolgái kísérik el, és mindössze 5-6 bárkára pakolják az épp szükséges tekercseit, amelyek a bortermelés rejtélyeivel foglalkoznak. Mesélik, Filó a kacsokat és a magvakat is beledarálja a hordóba, mert feledékeny, úgyhogy azt a nevezetes bort, ami valójában törkölypálinka, csak ő bírja meginni. Hippolytosz gúnyosan nevetett. Nagyon nagy volt Filó, kívülről fehérre meszelt vidéki háza. Óriási birtok tartozott hozzá, gyümölcsössel, istálókkal, erdővel és földdel, és számos szolga, akik közül 3 a 2 vendéget az átriumba kísérte. Dolgozik az úr, mondta egyikük tisztelettel, és meghagyta, hogy ne zavarjuk. Vendéget se vártunk mára. Hippolytosz bólintott, és leheveredett egy kerevetre. Uri állt, és a körben álló hellén szobrokat bámulta. Nagyon szép szobrok voltak, nőket, férfiakat, szárnyas lényeket ábrázoltak. Állhatnának akár a római régi fórumon is. A falakon körben színes természetábrázolás húzódott végig, és önmagába záródott vissza, mint az átrium egy völgyben állna, amelyet fák, virágok, hegyek öveznek. Közelebb lépett az egyik falhoz, végigvizsgálta. Csak hamar ráébredt. Azt a környezetet ábrázolja a fali kép, amelyben a ház valóságosan áll. Nehogy a külvilágtól elzárt átrium lakója sok dolga közt elfelejtse, hol is tartózkodik éppen. A szolgák közül 2 eltűntek, 1 ott maradt, tisztelettel állt, nem nézett rájuk. Sose jártam még itt, mondta Hippolytosz hevertében boldogan. Neked köszönhetem, Gaius Theodorus. Az egyik szolga kíséretében kopasz, sovány, alacsony öregember sietett be az átriumban mezítláb, egyszerű fehér tunika volt rajta, és az arcán feltűnő pirosság. Hippolytosz felugrott. Tiszteletre méltó Filó, kezdte, de Filó leintette, és Urihoz fordult. Te vagy Gaius Theodorus? Én vagyok, mondta Uri. Filó odarohant hozzá, és megölelte. Uri visszaölelte, vékonyak voltak a nagy filozófus csontjai. Ti elmehettek, mondta Filó türelmetlenül. Uri sajnálkozva nézte, hogy Hippolytosz, az ifjú csillagász, aki alig hanem 100-szor okosabb nála, a szolgák után kullog. Uri még utána szólt, köszönöm a kíséretet, Hippolytosz. Gyere, édesfiam, ülj le, mivel kínálhatlak? Mesélj, azaz, hogy fürödj meg, megkennek olajjal, megvirgácsolnak vesszővel, mire vágysz? Milyen borra, milyen étekre? Uri szédelegve ült le egy heverőre. Díszes, csavart, csigaházszerű háttámlája volt, valami szép erezetes fából. Ezt nem koronggal esztergálták, ezt kézzel csinálták. Megtapogatta. De szép, szakadt ki belőle. Filó a mellette lévő kerevetre ült, és boldogan felnevetett. Jó az ízlésed. Ez a legdrágább fekhely ebben a szobában. Palisander. Voltam egy ideig asztalos. Nagyszerű! Filó a vénember tapsikolt örömében. Asztalos is voltál, remek! A tapsolásra szolgák siettek be. Filó nem értette, mit akarnak, aztán ha már ott voltak, rendelt tőlük ezt-azt. A szolgák kimentek. És most mesélj! Uri most már elnevette magát. Mit tudnék én mesélni, amit te ne tudnál? Mélységesen meg vagyok tisztelve. Olvastam a könyveidet, legalábbis egy részüket, de hogy a szerzőjükkel valaha találkozni fogok, azt legszebb álmomban sem reméltem. Na, és mit olvastál tőlem? Kérdezte Filó incselkedve. Uri sorolni kezdte, Filó elámult. Amikor Uri a Mózes című könyvhöz ért, Filó közbevágott. Mit vélsz róla? Uri elgondolkodott. A szolgák most hozták be a bort, a vizet és a gyümölcsöket, és asztalkát húztak a két heverő közé, hogy az urak elérjék. Pompásan szórakoztam rajta, mondta Uri lassan. Megvallom, meglepett a koncepció olyan már, mint hogy Mózes, mint eredeti filozófus ábrázoltatik benne, hogy tőle eredne a teljes görög bölcselet és művészet, még Homéroszt is beleértve. Tényleg olvastad, kiáltott fel Filó. Persze, hogy olvastam, fakadt ki Uri. Jól van, csitított a Filó. Sok nagy szájú henceg a műveltségével, ami nincs. Én is tapasztaltam már ilyesmit, mondta Uri. A Mózesre visszatérve mondom, eleinte meglepett. Aztán hozzászoktam a gondolathoz, és azt hiszem még a célját is értem, hogy az egyik gondolatkör van olyan értékes, mint a másik, és hogy egyik a másikból levezethető, és viszont... Na hát! Filó ámulva nézte a legértékesebb heverőjén kényelmetlenül szorongva ülő fiatalembert, külsőre semmi különös hunyorgó szem, korán felfelé terjedő homlok, zsíros, seszínű haj, beesett pofák, s mégis kicsi kezdődő toka az erélytelen áll alatt, az orra jobbra fertül, az álla is... Agrippával is beszélgettél filozófiáról? Kérdezte Filó. Nem, felelte Uri, és nem mondott többet. Filó felnevetett. Agrippa 3 könyvet, ha olvasott életében, és a felét se értette. Felvette a gyümölcsös tálat, és Uri felé nyújtotta. Uri elvette egy fügét. Na és, érdeklődött Filó, e célzatossággal egyetértesz? Nem vagyok még szellemileg eléggé érett, hogy egyet érthessek vele, mondta Uri óvatosan, de mégis őszintén. Még nem vagyok annyira megbékélt lélek, mint te, a korosodó filozófus. Filó őszintén kacagott, Uri is elnevette magát. Na, majd erről bőven értekezünk később, mondta Filó boldogan. De most mesélj, mi történt veled Júdeában? Elveszítettük a nyomodat, azután, hogy Kajszareából elindultatok Jeruzsálem felé. Uri meghökkent, nem mutatta. Amilyen fiú vagy, mondta Filó mindentudóan somolyogva, te még a júdeai parasztokat is megszeretted. Megszerettem őket. Vendégül láttak, kedvesek voltak hozzám. Én is vendégül látlak. Nálam fogsz aludni. Filónál éjszakázott hát Uri, de egyetlen szemhunyást sem aludt. Tekercsekkel, táblákkal volt teli a vendégszoba, és annyi mécsest égethetett, amennyit csak akart, úgyhogy ragacsos vörös szemmel nézett föl reggel, amikor Filó beköszönt hozzá. Nem aludtál semmit? Kérdezte Filó. Nem igen, mocsogta Uri az olvasástól részegen. Filó megszemlélte az asztalon felhalmozott könyveket, volt belőlük vagy 10, köztük vaskos tekercsek is. Ezt minket el is olvastad? Kérdezte. El, mocsogta Uri. Kikérdezhetlek, hogy micsodát? Filó felvette egy tekercset, dráma volt, találomra felütötte és hangosan olvasta. Áron, nem érdemes arra felé mennünk, ott semmi sincs. Uri lehúnyta a püffet szemhéját, és félálomban motyogta: Mózes, az ottan az ígéretnek földje már hogyna volna érdemes. Filó leejtette a tekercset, tudott kívülről. Persze, mondta Uri, és nagyot ásított. Azt is tudod, miből való? Valami zsidó dráma, mi is a címe, talán az, hogy kivonulás. Nem valami jó mű, eleve el van döntve a vége, tudjuk is, és a cél eléretik. Ebből a témából nem lehet tragédiát írni, meg kéne mondani a szerzőnek. Ezékiel írta 200 éve, olvastad korábban? Már hogy olvastam volna, amit Rómában olvastam, azt csak nem fogom itt is elolvasni. Ezek Rómában nincsenek meg. Filó végigforgatta az asztalon fekvő könyveket, bólintott. Alig ha van ezekből Rómában példány. Te ott könyvtárokba jártál? Persze, mondta Uri. Az első óra végétől az 5. óra végéig vannak nyitva, helyben lehet olvasni, ingyen, 4 óra alatt sokat elbír olvasni az ember. Filó nézte az álmos vörös szemű kamaszt, aki ott imbolygott előtte a széken félig öntudatlanul, és őszintén meghatódott. Most feküdj le, mondta, és harákolt egyet. Meghagyom, hogy senki se zavarjon, és ha felébredsz, kapsz enni. Nem kell sietned az olvasással. Lesz időd rá bőven. Bőven lesz időd olvasni, édesfiam. Édesfiam. Majdnem elsírta magát az öreg, és kisihetett. Mintha kirepült volna egy könnyű csontú kicsike madár. Nincsen neki saját gyereke, gondolta Uri. És ennek megörült.
Alexandria. Spíró György Fogság című regényének 3. könyve. A 2. részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.